38. fejezet. Hogy boldogulnak a mieink? Kérdezte Secundus levegő után kapkodva. Amikor az öt hajó megtámadta a kalóz flottát, az ifjú Centurio és a császár ügynök elindultak lefelé a hegyről. Az események különös fordulata láttán Kátónak csupán egy rövid pillanatig tartott, hogy rájöjjön, mi is történik valójában. Most lefelé tartottak a meredek ösvényen, olyan gyorsan haladva, ahogyan csak tudtak. A kövek és a kavicsok azonban nehézzé és veszélyessé tették az utat. Csak lépésben haladhattak, amitől Kátóban forrt a türelmetlenség és az aggodalom, miközben segített az idősebb férfinak. Minden egyes mérföld után meg kellett állniuk egy-egy rövid pihenőre. Kátó ilyenkor az öböl felé fordult, és a távoli küzdelmet figyelte. A hangokat nem lehetett hallani, ám az apró alakok úgy rohangáltak fel alá a hajók fedélzetén, akár a hangyák a gyerekek játékain. Hogyan boldogulnak a mieink, Kátó? Kérdezte Secundus ismét. Kátó egy sziklának támaszkodott, mindkét kezével a szemeit árnyékolva az öblöt nézte. Hát azt innen elég nehéz megmondani. Több hajó is lángokban áll, úgy tűnik az egyiknek elvágták a horgony köteleit, és most a sziklák felé sodródik. Néhány hajó egymás mellett áll, és látom, ahogy harcolnak rajtuk. De azt nem tudom megmondani, hogy ki áll nyerésre. Valójában már azt sem tudom, melyikek a mieink. Secundus megrázta a fejét. Háj, mi a fenét képzelt a prefektus? Öt hajót küld a kalózok ellen? Ez öngyilkosság. Nem hiszem, felelte Kátó. Az ilyen öngyilkos küldetés nem val Vespasianusra. Ez bizonyára csak az első hadmozdulat. Az első hadmozdulat? Nézett Secundus felvont szemöldökkel a fiatal emberre, majd keserűen felnevetett. Nem hiszem, hogy azok a katonák odalent megérik a prefektusod következő hadmozdulatát. Már persze, ha létezik ilyen. Kátó vállat vont. Csak bíz benne. Eddig még sosem hagyott cserben bennünket. Induljunk. Mindig van első alkalom, mormogta Secundus, miközben feltápászkodott. Ismét elindultak lefelé az ösvényen. Kátó úgy számolta, ilyen tempóban napnyugtáig biztosan nem érnek le a partra. Ha leszáll az éj, meg kell állniuk, mivel nem kockáztathatják meg, hogy sötétben folytassák az utat ezen a veszélyes ösvényen. Addigra talán már a csata is eldől. Ha a római flotta alul marad, amúgy sem lesz értelme lemenni az öbölbe. Ez esetben nagyobb biztonságban lesznek, ha visszamennek az ösvényen. Kátó, mi lesz, ha leérünk a hegylábához? Ha a mieink győznek, beszállunk a csónakodba, és csatlakozunk hozzájuk. Mi lesz, ha veszítenek? Nem veszítenek. Ne vesztegesd az erődet a beszédre. Csak menjünk tovább. Némán folytatták az utat, csupán Secundus nehézkes zihálását és az odalent szálló sirályok távoli víjogását lehetett hallani. Elmentek néhány satnya fa mellett, majd amikor nem messze tőlük az ösvény eltűnt egy sűrű fenyőerdő árnyékai között, Kátó megtorpant. Mennyire ismered ezt az ösvényt? Túlságosan is jól, fintorgott Secundus. Össze se tudnám számolni, hányszor tettem meg ezt az utat az elmúlt két hónapban. Meddig nyúlik le a fenyves? Egészen a partig. Az egész erdőség egybefügg. Sehonnan sem tarthatjuk szemmel, hogy mi történik az öbölben? Secundus gondolkodott, aztán megrázta a fejét. A fenébe. Kátó az ajkába harapott. Nem akart lemenni a hegyről, amíg nem tudja, miként alakul a csata. De úgy tűnt, ez ellen nem lehet mit tenni. Egyszer ilyen volt a terület. Végig kellett menniük az erdőségen, bízva abban, hogy a kalózok vereséget szenvednek. Ám Kátó a szemközti partot nézve látta, hogy az összecsapás lassacskán kezd az öböl közepén összpontosulni. A hajók és a kisebb csónakok mind az egymással küzdő gályák összezsúfolódott tömege felé tartottak. Ez csak egy valamit jelenthetett. A rómaiak kezdenek alul maradni. Ha nem történik valami, méghozzá hamarosan, a kalózok szétmorzsolják őket. Az ott micsoda? Mutatott Secundus a tenger felé. Egy hadihajó? Kátó megfordult és abba az irányba nézett, ahol a hegyoldal meredeken alábukott a tengerbe. Egy Triremis csillogó orra bukkant elő. Szinte azonnal előtűnt mellette több másik hajó is. Mindegyikük felvont vitorlával hajózott, hogy megkönnyítse az evezősök dolgát. Kátó és Secundus nézték, ahogy a ravennai flotta a lehető leggyorsabban tart a kalózok fészke felé. Tessék, fordult a Centurió császár ügynöke felé. Mondtam, hogy Vespasianus tervez valamit. Igaz, mosolyodott el Secundus bűnbánóan. De ha engem kérdezel, azt hiszem, kicsit túlságosan is kiszámítja a dolgokat. Kátó megfordulva látta, hogy a császár ügynökének igaza van. Még csak nem egy óráig eltarthat, mire a flotta megkerüli a hegyfokot és belép az öbölbe. Ám abból ítélve, ahogy a küzdelem alakult, úgy tűnt, addig az első 5 hajó legénysége nem fog kitartani. Az ászlós hajó előfedélzetének tornyából Vespasianus kiválóan rálátott a két hegy között elterülő tengeröbölre. A távoli hegyfok fölött vékony füstfátyol lebegett. A Pausarius döbbütései egyenletes ritmus diktáltak, a fedélzet pedig az evezősök minden egyes húzásától megmozdult kissé Vespasianus lába alatt. A szél a hátuk mögül fújt, hasasra dagasztva a vitorlákat, ami nem is lehetett volna tökéletesebb a flottának. A prefektus most mégis jobban aggódott, mint korábban bármikor. Az emberei alig néhány mérföldnyire tőle épp harcoltak és meghaltak. Fel kell mentenie őket, amilyen gyorsan csak lehet. De nem csak az emberei miatti aggodalom nehezedett az elméjére. Ha a tervek kudarcot vall, a kalozok elmenekülnek és tovább portyázhatnak az Adriai tengeren. Telemachus továbbra is sarcot követelhet a tekercsekért, Vespasianus pedig megszégyenül.
Úgy tűnik, Macro Centurio szokásához híven ismét vérfürdőt rendez,
csatlakozott Vitellius nevetve a parancsnokához. A terv be fog válni, jelentette ki Vespasianus határozottan.
Az jó, biccentett Vitellius. Mert ha valamiért mégsem az történik, amit reméltünk.
Amit reméltél?
Nos, akkor nem szívesen gondolnék bele a következményekbe, uram.
Vespasianus összeszorította a száját, elfojtotta a haragját, igyekezett nem ráharapni a csalira. Vitellius azonban élvezte a pillanatot, ezért ahogy csak lehetett, megforgatta a kést a sebben.
Persze, a terv igencsak kockázatos volt, merengett. De a háborúban elkerülhetetlen, hogy kockáztassunk. Ám kíváncsi vagyok, vajon Rómában mennyire értékelik az ilyen kockázatos terveket?
Csak remélhetem, hogy mások is épp olyan jól megértik majd az érveidet, mint én, uram. Vespasianus felemelte a kezét.
Ezt hiszem, ennyi elég lesz, tribunus. Érthetően kifejezted az érzéseidet.
Azt hiszem, nem, felelte Vitellius olyan halkan, hogy csak Vespasianus hallhassa.
Nem tudom, hogyan csináltad, de még megbánod, hogy eloroztad tőlem a parancsnoki tisztséget.
Egy nap? Meglátod.
Tehát bocsáss meg, amiért nem szeretném, hogy a terved beváljon.
Vespasianus nyílt ellenszenvel és megvetéssel fordult Vitellius felé.
Az istenekre! Te tényleg azt szeretnéd, hogy ez az egész rosszul sikerüljön?
Persze, hogy azt szeretném.
No és mi van azokkal az emberekkel az öbölben? Jelent számodra valamit az életük?
Vitellius vállat vont.
Mit számít nekem akár több ezer római élete?
Hogyan? Mit számítanak?
Ők csupán a történelem pejvái. Az utókor csak azokra emlékszik, akik a történelmet írják. Kedves Vespasianus.
Mit gondolsz? Te melyik vagy a kettő közül?
Pejva? Vagy olyan ember, akinek rendeltetése van?
Fürkésző tekintettel nézett a prefektusra, és hirtelen rászegezte az ujját.
Tessék, tudtam.
Tehát, kérlek, kímélj meg az erkölcsi értekezéstől, hogy mi történik azokkal az emberekkel.
Ez csak rólad szól, és arról, milyen helyet kapsz a történelemben. Tedd meg magadnak a szívességet, és lásd saját valójukban a szándékaidat. Uram!
Mielőtt Vespasianus válaszolhatott volna, Vitellius hátra lépett, majd kihúzta magát és szalutált. Aztán ravasz mosolyjal elfordult a prefektustól, és lement a toronyból. Vespasianus nézte, hogy lassú léptekkel átsétál a fedélzeten. A prefektus szíve hirtelen megtelt a Vitellius iránti gyűlölettel.
Egy nap még elszámolnak egymással. És a rá következő hajnalt már csak az egyikük látja meg.
Ám, amint Vespasianus ezt megfogadva visszafordult az öböl felé, a hegyfok fölött egyre sűrűbbé váló füst láttán rettenetes kétség kezdte gyötörni. Vitelliusnak igaza volt, amit a szándékairól mondott.
Vespasianus úgy döntött, hálából, amiért a tribunus felhívta mindenre a figyelmét, őt jelöli majd ki az elsőként partra szálló támadó csapat parancsnokának.
Irányítsátok rá a katapultot arra!
Kiáltotta Makro a toronyban álló tengerészgyalogosok csapatának, és a Biremisre mutatott, ami körívet írva le, kezdett az oldaluk felé fordulni. Úgy tűnt, Telemachus szerencsére azt a parancsot adta az embereinek, hogy foglalják el a római hajókat ahelyett, hogy meglékelnék és elsüllyesztenék őket. Ám ez csak egy kis szerencse, amiért nem kellene különösebben hálásnak lenniük, tűnődött Makro, mivel az ellenség elsőprő fölénybe kerülve kezdte bekeríteni az egyre fogyatkozó római haderőt. Már csak három hajójuk maradt, amelyek mindegyikét a kalózok másik triremiszéhez rögzítették, így próbálva védekezni a minden irányból érkező támadók ellen. Az egyik Liburnát már korábban elfoglalták, amikor három hajó egyszerre indított támadást ellene. A kalózok gyorsan felülkerekedtek a matrózokon és a tengerészgyalogosokon, akiket aztán lemészároltak. Egy másik hajó kigyulladt, amikor nekiütközött következő áldozatának, és az ütés erejétől felborult a parázstartó, amit a legénység a gyújtónyilak meggyújtására használt. A lángok gyorsan elharapoztak, elborítva mindkét hajót. A tengerészgyalogosok és a matrózok kénytelenek voltak a tengerbe ugrani, hogy úszva meneküljenek a többi római hajó felé. Ám sajnálatos módon az öbölben rengeteg csónak járt, amelyeken a kalózok a csata felé eveztek, és könyörtelenül levadázták a vízbe ugrott rómaiakat. Sorra végeztek velük, furkos botjaikkal leütötték, vagy lándzsaikkal ledöfték őket. A katapult személyzete a közeledő kalózhajó orra felé fordította a fegyvert, aztán az optió kissé állított a magasságon, majd oldalra ugrott és hátrahúzta a kioldókart. A feszítőkarok hangos recsenéssel előre lendültek, a két láb hosszú vashegyű nyilvessző átívelt a levegőn. Makro és a hajítógép személyzetének tekintete követte a nyilvesszőt, ami eltűnt a kalózhajó orrában tolongó tömegben. Páncélokat szakítva át és végtagokat tépve szét. A katapult személyzetéül szolgáló katonák újongva a levegőbe lendítették az öklüket.
Szép munka, mosolygott rájuk Makro. De ne csak álljatok ott, belőttétek a távolságot. Áldjatok nekik!
A katonák azonnal munkához láttak, és a kilincskerék ismét csörögni kezdett, miközben Makro a tat felé indult, hogy lássa, miként alakul a küzdelem a Triremis másik végén. A fedélzetet ragacsos, alvadó vérfoltok tarkították. A felcserek a sebesült rómaiakat a hajó oldalai mentén a korlát gyérvédelmében helyezték el. Makro azon tűnődött, van-e bármi értelme ellátni a sebeiket. Ha a kalózok megnyerik a csatát, a sebesült rómaiakat könyörtelenül le fogják mészárolni. Vagyis annak a tizenvalahány embernek, aki ápolja őket, nagyobb hasznát vennék a hajók védelmében. Ám ahogy elsétált az egyik sebesült mellett, aki kezét a hasára szorítva próbálta visszatartani a zsigereit, Makro megenyhült. A sebesültek többsége haldokolt. A legkevesebb, amivel tartoznak nekik, hogy egy kis kényelmet biztosítanak számukra, mielőtt átkelnének az árnyék világba. Átlépett az árboc körül heverő holttestek kupacán és felkapaszkodott a tatvedélzetre. Odafent Minucius Centurio csapata a kalózok fegyverraktárából szerzett íjakkal a Triremishez rögzített Biremis tatja felé közeledő három kisebb csónakot lőtte. Makro gyorsan átpillantott a korlát felett, és látta, hogy a csónakok közül kettő már tele van nyilvesszőkkel meg tűzdelt holttestekkel. A harmadik csónak utasainak többsége meghalt, egy maroknyian pedig szorosan egymás mellett kuporogva a kis kerek pajzsaik mögé húzottak.
Remek!
Bolintott Makro, és megfordulva látta, hogy a szomszédos Biremis fedélzetére vezető egyik feljáró palló vége körül egy egész csapat kalóztolong. A palló felső végénél a tengerészgyalogosok elkeseredetten próbálták megakadályozni, hogy a kalózok a Triremis fedélzetére jussanak. Már néhány ember is elegendő, hogy rést üssenek a védők csata során, a társaik pedig akkor már könnyűszerrel feljuthatnak a Triremisre. Makro az új veszély felé intett.
Minucius! Na lássuk, szét tudjátok-e zavarni azt a bagást?
Igenis, uram.
Arra, fiúk! Lőjétek azt a csapatot a pallónál! Áldjatok nekik!
Éjhúrok pendültek, az összezsúfolodott tömegre nyílvesszők záporozódult. Ahogy azt Makro remélte, a kalózok azonnal elfeledkeztek róla, hogy felmenjenek az ellenséges hajóra, mert inkább magukat mentették, a pajzsaik mögé húzódva, vagy a korlátnál keresve fedezéket. Újabb veszélyt sikerült elhárítani, bolintott Makro, de így is csak töredékét sikerült megnyernie a flotta megérkezéséig szükséges időnek. Azon tűnődött, mégis mi késztette arra, hogy önként jelentkezzene feladatra. Amikor Vespasianus megkérdezte, ki akarja elvállalni a rajtaütés vezetését, Macro elsőként ugrott talpra. Kétség sem férhetett ahhoz, hogy a küldetés kockázatos, de Macro nem gondolta, hogy felér az öngyilkossággal. Az ilyen gondolatok ritkán ötlöttek fel benne. Oda ment, ahol harcoltak, a lehető legjobban kivette a részét a küzdelemből. Eddig mindig életben maradt. De egyszer minden jó dolog véget ér, gondolta. Lehet, hogy ezúttal eljött az ő ideje? Az biztos, hogy a helyzet nem éppen biztató. A rómaiak összezsúfolottak az öbölben, esélyük sem volt, hogy kitörjenek a környező tucatnyi kalózhajó gyűrűjéből. Ám Macro embereinek fele még élt, és a négy egymáshoz erősített hajó oldalai mentén felsorakozva egyelőre tartották magukat. Ővék volt az előny, hogy védekeztek, és nem kellett vállalniuk a kockázatot, ami egy ellenséges hajó elfoglalásával járt. A hadműveletnek az a része már rég véget ért. Macro elégedetten pillantott végig az öblön. A másik Triremiszt lassan elnyelte a tenger. Már csak a felépítményeinek teteje látszott ki a vízből, az árbocról lógó, összegöngyölt vitorla maradványait pedig még mindig lángok nyaldosták. Hat másik hajó is lángokban állt. A kalózoknak két másik felgyújtott hajót sikerült eloltani, de a kötélzetük elég súlyosan megrongálódott ahhoz, hogy a javításuk akár napokig is eltarthasson. A kalóz flotta hajóinak fele elpusztult vagy harcképtelenné vált. A megmaradt hajók és kalózok pedig erejüket megfeszítve próbálták összezúzni Macro haderejét. Ha Vespasianus megérkezik, könnyedén legyőzheti őket. A prefektus terve elég jól bevált, még ha Macro és csapata oda is vész. Macro már kiadta a parancsot, hogy ha úgy tűnik, az ellenség kezdi átvenni az uralmat valamelyik hajó fölött, akkor azt a legénysége gyújtsa fel és vonuljon vissza a legközelebbi baráti hajóra. Macro komoran elmosődött. Ha az utolsó hajó védelme is megtörik, azt is felgyújtják. Aztán a vízbe ugranak, és mindenki menekül, ahogyan csak tud. Ha úgy tűnik, sor kerül erre, megbízza a felcsereket, hogy gondoskodjanak arról, se a kalózok, se a lángok ne érhessék el a sebesülteket. Hirtelen kiáltást hallott, ami túl harsogta az egymással harcolók dühött üvöltözésének, a fegyverek csattogásának és a sebesültek sikolyainak hangzavarát. Uram! A Macro Centurio! Uram! A hang felé fordulva látta, hogy a hajítógép személyzetét vezető Optió integetve próbálja felhívni magára a figyelmét.
Mi az?
Akarta kiáltani Macro, ám a torka olyannyira kiszáradt, hogy csak rákogni tudott. Köpött egyet, majd megköszörülte a torkát, és kezéből tölcsért formálva ismét próbálkozott.
Mi az?
Ott, uram! Nézd! Mutatott az Optió a hegyfok felé. Macro azonban a tat fedélzetről semmi mást nem látott, csak a nyílt tengert. Ám a csata felé közeledő hajók fedélzetén tolongó kalózok szintén a nyílt tenger felé fordultak, és pillanatnyi csend múltán Macro dühött és elkeseredett kiáltásokat hallott felharsani. Összehúzta a szemöldökét, és ismét a tenger felé fordult. Aztán a zavarodottsága hirtelen reménykedésbe és örömbe csapott át, ahogy rájött, mit látnak a kalózok. A következő pillanatban egy hadihajó orra bukkant elő a hegyfok mögül. A hajóor mögött hosszú fedélzet tűnt fel, amelynek mentén evezők kavarták fel a tenger felszínét. Aztán az árbóc következett, rajta rézsútosan álló vörös vitorlával. A vitorla közepén sas alakjának halvány körvonalai látszottak.